Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nos, Szingapúr került terítékre, hogy azt beharangoztuk. Hát először Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélünk erről pár szót. Szia, jó reggel!
Jó reggel, sziasztok!
Na, hát mit tudunk róla, azon kívül, hogy egy rettentő drága ország?
Igen, hát van ennek alapja, mert csomó olyan legje van, és egy olyan gazdagsága, ami ezt teljesen megalapozottá teszi. Szerintem ezt nézzük meg földrajzilag, hol van. És így nehéz ezt így korábban elképzelni térkép nélkül, de Maláj-félszigetnek a legdélebb pontjáról beszélünk, tehát Vietnám, ez az indokínai félsziget alatt vagyunk, de följebb vagyunk, mint Indonézia. Tehát gyakorlatilag egy az egyenlítő környékétől nem messze vagyunk. Szingapúr a félsziget legalján fekszik, és egy sziget, amelyiket 63 kisebb sziget vesz körül. A területe roppant kicsi egyébként, tehát a területe az valójában csak 728 négyzetkilométer, tehát nagyon kicsi, és viszont a lakossága az 5,7 millió, tehát így a világ második legsűrűbb belakott országa, és hát a legelső egyébként 7900 fő per négyzetkilométer, a legsűrűbb egyébként Monaco az majdnem 2,5-szeres, az 18900 fő per négyzetkilométer, de azért látjuk a tendenciát, hogy a sűrűség hol növekszik, úgy látszik az adói lehetőségekkel a sűrűség is növekszik, mint ilyen fizikai együttható, hogyha így nézzük, de a lényeg annyi, hogy a lakosságban minden a világ milliómosainak azt hiszem minden hatodika itt él. És ezt majd fogjuk látni, az adórendszer miatt is így van. De hát ez egy ezért drága ország, amit mondtál, mert elég jó módon emberek élnek. Most maga az ország története, vagy a terület története, mert ez sose volt külön ország, ez majd később válik, tehát gyakorlatilag 65-ben válik csak önállóvá. A története a Malakka-szoroshoz kapcsolódik. A Malakka-szorosról már beszéltünk többször, hogy mi a jelentősége. Ez köti össze gyakorlatilag a Csendes-óceánt az Indiai-óceánnal és a kínaiak főhajózási útvonala. Most ez, itt ne egy szoros, egy csendes, ilyen szűki szoros képzeljünk el, hanem ez gyakorlatilag egy 900 kilométeres szoros, amelyik hát nem túl széles, de azért úgy valójában is nem is túl mély, de a föld hajóforgalmának, tehát gyakorlatilag ilyen 25 méter mély csak azt hiszem az átlagos mélysége, és a legszűkebb helyen 2,8 km széles, de aztán nyilván vannak ennél sokkal szélesebb helyek is. De a távol-keleti kereskedelem így zajlik. Na most ebből eredően ezt az angolok is felismerték már, és 1819-ben Sir Stamford Raffles hozott létre itt egy kereskedelmi posztot a Brit-Kelet-Indiai Társaságnak. És kiterjesztették tulajdonképpen azokat a hajózási jogokat, ami a brit birodalomban szokásos volt. Na most ez azt jelentette, hogy bekerült Szingapúr is, egy úgy hívják, ez a Straits Settlement, tehát azokat a jogokat megkapta, amit még egyébként több település is megkapott a Malakka-szoros mentén, de Szingapúr ugye a legalsó, az olyan, mint nálunk mondjuk egy ilyen Tihanyi-félszigetet elképzelünk, az a legdíli pontja, és ott fordul mindenki. Tehát tulajdonképpen a lokációja nagyon-nagyon-nagyon jó. És emiatt ez 1819 után fejlődésnek is indult, tehát itt mentesség volt, itt nagyon komoly mentesség volt, tehát ez egy ilyen free port volt, tehát amit úgy korábban is láttunk, hallottunk, hogy itt az árumozgás semmifajta adót nem vont maga után, és az adózást én, amennyire utána néztem, sokáig hírből se ismerték, tehát igazi kereskedőhely volt. Ez egészen 1942-ig jól is ment, tehát nagyon szépen fejlődött föl, a brit vezetés alatt, majd a japánok 42-től megszállták, ami igazából a meglepő volt, hogy nem akárhogy. Tehát az angolok nagy bőszen várták őket a tenger felől.
De ők meg jöttek a szárazföld felől, igen.
Így, ahogy mondani. Na most ez állítólag az angol gyakorlatilag történelemben, haditörténelemben az egyik legcsúnyább zakó volt, tehát le is kellett tenniük a fegyvert. Nem is nagyon vannak tele vele így a könyvek, hogy ők Szingapúrnál ekkora vereséget szenvedtek el, de elszenvedték, tehát, és a japok 3 évig maradtak, tehát a japán uralom alatt volt a terület. Ott különösebb dolgok nem történtek, de hát ugye stratégiai hely volt, ennyi volt a jelentősége. Majd amikor a japánok is letették a fegyvert, akkor az angolok megpróbáltak visszajönni, de akkor már ez a Maláj félsziget egy átalakulásban volt, ami egy ilyen, hát ahogy láttuk Malajziánál is a Maláj Federáció, amíg összeállt, itt azért eléggé komoly, nehéz idők voltak, és ennek része volt Szingapúr is. De Szingapúrról azt kell tudni, hogy Szingapúr ugyan a Maláj-félszigeten fekszik, de ebből a kereskedelmi történelméből eredően a lakosságnak a döntő hányada kínai. Tehát ha megnézzük, egyébként nagyon érdekes a világon a kínai diaszporát, hogy mennyi a kínaiaknak, aki elhagyta az országot, akkor meglepő, de csak 50 milliót mutatnak ki. Ebből gyakorlatilag 2,5 millió volt akkor, van Szingapúrban. Egyébként Indonéziában van közel ugyanennyi, az USA-ban van 5 millió kínai, Maláziában van még egyébként 7 millió, és Tájföldön 11,5, de aztán ez megy lefele persze nagyon sok kis ország, ez nagyon sok országon át, de ez egy kínai közösség volt, és valószínűleg ez a kínai-maláj történet nem nagyon állt össze, és ennek lett a vége az, hogy 65 augusztus 9-én Szingapúr önálló állam lett, és akkor valami elindult, ami hát a mai napig látunk, és ami oda vezetett, amit ma látunk. Tehát egy nagyon-nagyon nagy évű fejlődés indult el ezen a területen, ami egyébként azért meglepő, mert maga a sziget az földrajzi adottságát tekintve ugyan egy kereskedelmi út kellős közepén fekszik, tehát egy fordulópontnál, de egyébként a földrajzi adottságai nagyon szerencsétlenek. Tehát sokáig a városnak az ivóvízellátását is a Maláj-félszigetől kellett megoldani, mert nem volt saját vize. Tehát a Maláziával közvetlen vízellátási egyezménye volt. Mára nyilván ez a dolog már, hogy a város fejlődött föl, bővült, és nem csak onnan van víz, hanem sótalanítanak is, illetve vannak saját kutyaik is, de ez a városnak tehát ez a város úgy összességében ne úgy képzeljük el, hogy egy teljesen önálló földrajzi egységként képes volt megmaradni. Tehát ez a város ez egy kereskedő pont volt, és kereskedő pont is maradt, és gyakorlatilag a leválás után még inkább ráfeküdtek erre a vonalra, és még inkább ezt kezdték el erősíteni egy nagyon tudatos hát gazdaságpolitikával. Ennek az volt az egyik lényege, hogy betelepítsenek ide olyan iparágokat, amelyek egyébként meghatározóak és fontosak. Két irányba indultak el, egyrészt olajiparba, ami meglepő, de nekik semmi olajuk nincsen, de hatalmas finomítókat építettek, és gyakorlatilag a maláj olajat finomították, de volt egy szaudi olajat is. Tehát a hosszú-hosszú éveken keresztül, és innen látták el a környéket. Ezért ez most már visszaszorulóban van. Hatalmas az elektronikai iparuk, tehát nagyon-nagyon sok mikroelektronikai cég szerepel itt és települt itt meg, de ezen túlmenően minden, amivel a kereskedelem egyetem működik, az itt megfordul. Tehát azt kell látni, hogy ez egy iparosodott rész, tehát nem csak olyan kereskedő rész, amelyik gyakorlatilag egyszerűen csak arról szól, hogy áruk jönnek be és mennek ki, hanem itt egy nagyon komoly letelepülés volt, ami a helyhiányjal nyilván még nehezebb. Tehát ez nem egy egyszerű történet volt, semmiképpen sem, de nagyon-nagyon jól sikerült. És erre épült rá aztán bankszektor, minden, és így eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag a egyfőre jutó GDP-be top 10-es a Szingapúr, tehát tulajdonképpen európai középszinten van az egyfőre jutó GDP-jük, tehát ez egy mindenképpen egy óriási, óriási előny. Az adórendszere az mindig egy nagyon attraktív adórendszer volt, és ezt a Freeport státuszt erősen megőrizte, illetve a személyi jövedelemadójában is megőrizte ezt, és emiatt települt rengeteg, rengeteg külföldi is. Tehát ha ránézünk egyébként magára az adórendszerére, akkor a klasszikus történet rajzolódik ki, hogy van nekik egy 17%-os társasági adójuk, nyilván, ha ott a területen működnek, de van egy lakáskedvezmény, tehát amik 3 évig ilyen startup kedvezmény, és így tovább, de 17% a felső kulcs. Gyakorlatban azért ez kevesebb, és ez akár nulla is lehet. A kikötőkben, aki pedig nem telepszik itt le, annak meg nincsen. Tehát magyarán, hogyha valaki áruforgalomban nincs itt a vezetés helye, tehát hogyha a menedzsmentet nem innen irányítják, vagy az üzletet, akkor adómentes. Ugyanez a SZIA logikája is, amelyik egyébként 22%-ig megy föl, de abban az esetben, hogyha valakinek úgymond ilyen worldwide jövedelme van, akkor ők ezt nem adóztatják. Csak azt a jövedelmet adóztatják, ami ott keletkezik Szingapúrban. Tehát mondjuk egy klasszikus befektető, akinek bármelyik részvénypiacról lehet jövedelme, az gyakorlatilag itt adómentesen tud jövedelmet generálni. Szóval ez adja Szingapúrnak ezt a fajta értékét. De most azt is látni kell, hogy Szingapúrban egy halatlan jólét van, de főleg azért, mert ezeket a társadalmi problémákat nagyon komolyan veszik, és ahogy utána olvastam, egyébként a szingapúri növekedésnek az egyik alapja egy borzasztó nagy lakásépítési program volt. Tehát itt Szingapúr nem saját erőből növekedett, hanem mindig betelepültek. És gyakorlatilag ezek a lakásprogramok tették Szingapúrt vonzóvá, mert itt állami lakásprogramok voltak, amik olcsóbbak is voltak, és ezeket aztán később az emberek meg tudták vásárolni, és így gyakorlatilag nagyon-nagyon sok a saját tulajdonban lévő otthon, ami azért a letelepedést erősíti. Tehát nem egy ilyen hongkongi történet, ahol látjuk, hogy szinte ilyen ágybérletek vannak, hanem itt azért Szingapúrban ez nagyon komolyan megy. Az is nagyon meglepő egyébként, hogy ők ezt a gazdagságot milyen irányba akarják továbbvinni. És nagyon az látszik, hogy semmi nem fognak változtatni. A Covid itt is azért odavert a dolgoknak, de nagyon úgy néz ki, hogy továbbiakban is nyomják ezt az ázsiai, tehát egy ilyen, hát nem, sose lesz Silicon Valley, de ahogy megtartsák ezt a fajta vezető területet, rengeteget lehet olvasni Szingapúrról, hogy milyen város, tulajdonképpen Smart City, tehát rengeteg minden elérhető online, sőt gyakorlatilag bármely pontján a városnak rengeteg mindent lehet csinálni. Nagyon zöld város is egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy összességében egy példaértékű terület, nem csak a régiónak, hanem úgy a világnak is. Most nyilván egy csomó kihívás lesz ott is, hogy mit tudnak megtartani, de egyébként ők nem állnak rosszul. Tehát az áfájuk is 7%, láttuk a jövedelemadókat, tehát aki ott van, az helyben fizet, és úgy néz ki, hogy ők itt, köszönjük szépen, jól megvannak. Ha a stabilitást meg tudják tartani ebbe a politikai stabilitást maláj környezetben, akkor továbbra is elég szép jövő áll előttük.
Na hát akkor ezt mindjárt megkérdezzük a Feledi Botontól.
Hogy látja
igen ezt a bizonyos stabilitást. Zoli, nagyon köszönjük ezt az epizódot, jó munkát és szép napot kívánunk neked. Szia!
Köszi, nektek is. Sziasztok!
Szia. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk Szingapúrról. Megyünk tovább Czoller Andi híreivel, és ennél a témánál maradva fogjuk majd az Adóvilág második részében dr. Feledi Botont külpolitikai szakértőt kérdezni.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na már most akkor remélhetőleg hallható.
Kiválóan, kérlek szépen.
Így aztán nem tudtuk meg, mi volt Gede Balázs kedvenc Verne Gyula regénye.
Ja, hogy azt recsegted el?
Azt recsegtem. Próbáltam elmondani.
Nekem a Rejtelmes sziget, mert azzal találkoztam először, és abban
nekem is.
Olyan metszetek voltak, de utána persze kajátom az összeset, hogy csak a képeken elidőztem rengeteget. Nagyon kellett hozzá ez az illusztráció, és szenzációs volt. Na,
Feledi Botontban a vonal túlsó végén, minden igaz, folytatjuk szingapúri utazásunkat.
Szia, Botond, jó reggelt!
Szervusz, a vonal végén.
Ja, jó van. Figyelj, azt mondta a Zoli nekünk, hogyha ebben a maláj környezetben Szingapúr megőrzi a stabilitását, akkor aztán minden lesz. Eddig is igen jól állnak, és megőrizhetik akkor ezt a dinamikus fejlődést. Mi van velük?
No igen, hát most talán pont ez a legizgalmasabb gyújtópont ebben a történetben. Ugye tényleg egy olyan országról beszélünk, aki hát az hagyján, hogy saját olaj meg gáz nincsen, ehhez képest ugye óriási finomítókapacitás. Gyakorlatilag nincs érdemi mezőgazdasági terület, tehát minden egyes kaját importál,
ha meg
minden
energiát nagyon
importál, és vízük sincs cserébe, amit a malájok kontrollálnak, amiről azért időnként emlékeztetik Szingapurt. Tehát ilyen szempontból ez egy stratégiai rémálom ez a város. Ugye nincs útvonal, nincs védekezési lehetőség, éppen ezért nem véletlen, hogy a GDP százalékában nézve a Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb védekezési kiadását találjuk itt. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, mivel kiképző katonai területek sincsenek, ezt Ausztráliában végzik a hadseregük kiképzését, és még ahhoz sincs elég terület, hogy tárolják mondjuk a járműveket, tehát ezt is különböző szövetséges országok raktáraiban tartják. Tehát így azért azt be lehet látni, hogy a szingapúri vezetésnek egyszerűen iszonyatosan izgalmas, hogy éppen mi történik a környéken, mert gyakorlatilag az ő prosperitásuk és fizikai biztonságuk is azon múlik, hogy a környék hogyan van. Na most a Covid-ban kiújuló amerikai-kínai háború, ez valószínűleg a legrosszabb rémálma volt az egész szingapúri vezetésnek. Tehát az, hogy nem elég, hogy gazdasági válság van, de fokozódik ez a nyomás rajtuk, hogy most már mondják meg ugye Pekingből, hogy akkor rendben van a Kína, Washingtonból, hogy akkor akár még a Trump érában, vagy inkább Amerikával kívánnak közösséget vállalni, ez az, amit minden áron el akarnak kerülni. Tehát ők nem akarnak választani, ők mindig is az a városállam ugye 65 óta, ahol a környék és akár a világnak is egy-egy nagy kérdése diplomáciai találkozója lezajlik. Tehát ilyen szempontból ők azt...
Tehát a távol-kelet Svájca, fogalmazhatunk így?
Igen, sok szempontból ez helytálló lenne, nagy hadsereg, kis ország, de gazdagok. Ugye itt még tényleg ez a kereskedelmi stratégiai fontosság, hogy valóban ott ülnek a szorosnál, ami az egész brit gyarmatbirodalom kelet-ázsiai hajófelügyeletét tudta biztosítani. Na most ehhez most a legújabb kísérlet, a davoszi találkozó, ugye amikor nem Davosban van, hanem ez a világ World Economic Forum, a világgazdasági fórum, ugye máshol is rotálódva szépen összejön, most meghívta Li elnök a szingapúri körre őket májusban, és nagyon azon dolgozik a szingapúri diplomácia, hogy Joe Biden, az új Egyesült Államok elnöke, illetve a kínai Xi elnök náluk találkozzon először. Tehát pontosan ez jellemzi a mostani félelmeket és reményeket, hogy megpróbálják a két világhatalmat egy picit összeterelni. Gyönyörű nyilatkozatokat tesz Li azzal kapcsolatban, hogy Kínának felelősséget kéne vállalni, az USA-nak meg kevésbé kéne háborús hangulatot kelteni. Ugye hát most ők is reménykednek abban, hogy ez változik. Úgyhogy tehát ez az alapvető hozzáállás, nyilván hát ez nem kizárólag rajtuk fog múlni. Ami viszont szépen látszik a háttérben, az az, hogy ugye ez az összeálló quad szövetség, tehát India, az Egyesült Államok, Ausztrália, Japán is, ahogy szépen lassan itt zárkózik föl, Szingapúr is lassan megjelenik ebben, de Indiával is most aláírtak egy egyezményt múlt ősszel, ami kifejezetten haditengerészeti együttműködést jelent, illetve az USA-val most éppen egy újabb kereskedelmi egyezményt írtak alá, miközben ugye nem sok mindenkinek sikerült ez. Tehát látszik azért, hogy az Washingtonnal, Egyesült Államokkal még most is kiválóan együtt dolgoztak. Ami érdekes epizód, én kettőt emelnék ki így a mai időtől. Az egyik, ugye mindannyian tudjuk, hogy Szingapúr mennyire sikeres volt a koronavírus elleni küzdelemben. Ugye ennek nagyon sok ok mellett két olyan része van, ami geopolitikai, biztonságpolitikai szempontból is releváns. Az egyik, hogy ez a Trace Together nevű applikáció, ami tulajdonképpen kötelező volt, és akár egy csipogószerű övre akasztható féle módon is kiosztotta ezt a kormányzat. Erre a kezdetükben megígérték, hogy ezek az adatok természetesen kizárólag csak a polgárok korona jellegű ügykezelésében lesznek jelen. De most éppen nem olyan régen kiderült, hogy azért néha a rendőrség is használja őket. Na innentől kezdve kitört a botrány. Nem azért, mert egyébként tehát nem arról van szó, hogy egy invazív módon a rendőrség rászállt erre, hanem mint minden adatot, akár legyen ez banki, telefonszolgáltatás, telefon, mobil, ezt is ki tudják kérni, amikor éppen bűncselekmény van. De valahogy ugye azt gondolták, hogy még ettől is immunis, úgyhogy most bizalomvesztés van, többen törlik, elindult egy törlési hullám. Tehát látszik, hogy egyszerűen, ha rossz a kommunikáció, és nem elég nyíltak, akkor utólag duplán üt vissza az, hogy nem mondták el, hogy természetesen kivételes esetekben működik, ami egyébként normál esetben érthető, ha egy gyilkosság kapcsán használják ezt. Úgyhogy ez megy. A másik, ami ugye három egyetemi kampusz van a városban, egy darab esetben nem lehet tudni. Egészen elképesztő szigor van az egyetemi kampuszokon. Zónákba beosztották hallgatókat, és a hallgatók egyébként pedig úgy tűnik, hogy vállalják általában az esetek nagy részében ezeket, tehát mondjuk nem tudunk titkos buliról, vagy más egyébről, tehát tényleg működik ez a dolog. Most egy nagyon fontos intézkedés van, amit szerintem egy uniós ország sem mert bevezetni. Ha valaki lebukik a korona intézkedések megsértésével és külföldi munkavállaló, akkor kitoloncolják. Na most, ha ezt Brüsszelben, vagy Berlinben, vagy Londonban...
Igen, akár csak felmerülne. Valaki bedobná egy publicisztikában, valami üzemi labban már akkor óriási őrület lenne. Figyelj, Szingapúr nagyon gyakran ilyen politikai példakép is. Mit lehet tudni a politikai berendezkedéséről? Én bevallom őszintén, hogy nem tudom eldönteni, mert hogy eléggé nagy túlsúlya van az államnak az ott élők mindennapjaiban, és hát olyan nem tűnik túl demokratikusnak ilyen nagyon messzire.
De ugyanakkor meg a korrupciós listákon ilyen az élen van, mármint fordított
értelem. Igen, de közben alacsony. Pedig hát ugye tele van minden high-tech-kel, ugye hallhattuk az Zolitól, hogy egy adóparadicsom, tehát, hogy itt van egy erős atyáskodó állam, és egyébként meg egy ilyen fénysebességű fejlődés.
Így van, a hivatalos sajtóban is fél autoriter rezsimnek hívják. Uh-huh. Ezen valószínűleg elvitatkozhatnánk itt, hogy mitől fél egy autoriter.
Igen, melyik fele, meg hogy. Nehéz.
Páros napokon autoriter, páratlan napokon nem.
Igen.
Úgyhogy tehát ez a népi akció párt, amivel annak idején, ugye 59-65 között kijött ez a függetlenségi mozgalom, gyakorlatilag azóta hatalmon van, és azt is mondhatjuk, hogy egy ilyen családi vállalkozásban viszik az országot, ugye ebben még a gazdag családok is beletartoznak, tehát tényleg egy nagyon picike városállam, talán úgy képzeljük el, mint ahogy azt annak idején az ókori Görögországról tanítottak minket, tehát egy azért 6 millió ember, tehát nem olyan végtelenül sok, azok, akik hatalmon vannak, azok mindig is ott voltak. Ugye fél autoriter abban is, hogy tele van a város a CCTV kamerákkal, tehát az átláncú megfigyelő rendszerekkel. Tényleg, ugye rokonom is ér Szingapúrban, ő is meséli, hogy nőként bármikor bárhonnan hazasétál. És ezt ugye a Dél-Kelet-Ázsiában azért hát nem...
Ez nem mindenhol van így. Igen.
Tehát elképesztő biztonsági rezsim van, ez adja a stabilitást. A másik pedig, amit ugye Zoli kifejtett, a pénzügyi háttér megvan hozzá, hogy kópszálják a társadalmat. Ettől még van ellentét egyébként a külföldi munkások és a helyi lakosok között, különösen most így a 2008 óta kibontakozóban, hogy azért a lakás ingatlan árak is változnak, és a helyieknek sem mindig jutott olyan munka, amilyet ők szerettek volna. Tehát ezek a feszültségek léteznek. De azért a politikai jellegű akciókra nagyon hamar lecsapnak. Tehát emlékszem még, talán pont amikor az előző körben beszélgettünk Szingapúrról, talán másfél-két éve, akkor is voltak ilyen problémák, hogy valaki, ha itt megpróbál a rezsimmel szembe menni, akkor az viszont, hát ha nem is egy szovjet típusú reakció, de nem lesz sok tere arra, hogy ezt megtegye. Tehát a politikai hatalom ilyen szempontból érinthetetlen. És hát ez a társadalmi szerződés ebben a városban az, hogy addig, amíg neked jó gazdaságilag, addig mi politikailag hadd csináljuk, amit mi akarunk. Uh-huh. Ugye azt hiszem, hogy ez a demokratikus rezsimekben is egy 4 éves szerződés kísérleteképpen meg szokott jelenni. Uh-huh. Tehát ez egy alapvető politikai felfogás vagy iskola, hogy akkor így is lehet vinni a társadalmat, de megvan ez a támogatás, tehát nem arról van szó, hogy egyébként tömegmozgalmak akarnának Occupy Singapore-t rendezni, tehát egyáltalán nincs itt szó Hongkongról, meg semmi másról. Mondjuk az Economist Intelligence Unit azt szokta mondani, hogy ez a flawed democracy, tehát hibás demokrácia. Uh-huh. Szóval itt senki nem takarja el a szemét, a Freedom House pedig, ha jól emlékszem, ő is a not free, tehát a nem szabad kategóriába sorolja a saját mezőjén. Úgyhogy tehát ez egy nyílt titok, tehát nincs ágomacska, nincs képmutatás, ez van.
Világos.
Hát de miért lennének elégedetlenek a polgárok, ha működik a rendszer? Tegyük fel a kérdést.
Igen, hát milyen szempontból működik, ugye nem lesz mindig mindenkiből államtitkár, de minden más csinálhat, és erre kap is támogatást, meg nyilván az állampolgárok, ugye itt vannak a hosszú távú lakosok, ezek a külföldiek, tehát állampolgárságot szerezni nagyon nehéz. De akik állampolgárok, tehát ott születtek, nekik azért rengeteg támogatási lehetőség van ahhoz, hogy ez egyébként a gazdaságát a felvert árakkal, most oktatástól a lakhatásig meg tudjanak ők is sikeresen küzdeni.
Uh-huh. Okay. Jó, oké, okay. Szerintem mindent értünk Szingapúrral kapcsolatban. Köszönjük szépen az összefoglalót.
Én köszönöm, szép hetet nektek is.
Szép napot, jó munkát, szia, szia,
szia.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel futottunk még egy részt Szingapúrról, és megyünk tovább, zenélünk egyet, hogy aztán a Before the Bell rovatunkban megtudjuk, hogy mit érdemes figyelni az amerikai piacokon a nyitás előtt.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.